Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stúber Andrea vagyok. Köszöntöm mai vendégemet, Botos Évát.
Jó napot kívánok.
Botos Éva színésznő, a Centrál Színház tagja, és most a szokásommal ellentétben így visszafelé göngyölítünk az életedben, hogy a napokban volt bemutatód a Karinti Színházban a Kis Herceg című mese rendezőeként mutatkoztál be, és ha jól értem ezt a kalandot, amit Szirtes Balázssal, egykori osztálytársaddal hoztátok létre ezt a produkciót, akkor tulajdonképpen rendezőként te most debütáltál, tehát nem volt még ilyen kaland az életedben.
Ilyen teljes rendezés nem volt. A régi új színházban voltak stúdiós vizsgák, amiket csináltunk, de azt természetesen inkább a diákokról szól, hogy éppen mit csinálnak, hol tartanak, éppen milyen versek állnak nekik jól, vagy mi nem, de nem arról szól, hogy most hogy látok egy darabot, vagy hogy értelmezek valamit. Különösebben a Balázsnak volt ez a nagy álma. Több éve szerette volna már ezt megcsinálni, készített egy saját szövegkönyvet, és a pilóta szemszögéből végül is egy mesemonológgá alakította, és belerángatott engem nagyon csúnyán, mert elvileg a páromat kérte meg, a Horgas Ádámot, mert vele már dolgoztak, de úgy alakult az évad, hogy az Ádámmal ez már nem tudott volna létrejönni, és akkor félrehívott a Balázs engem egy kávézóba, és azt mondta, hogy ha én nem segítek, akkor ebből nem lesz semmi az idén. És neki ez nagyon-nagyon fontos, hogy létrejöjjön. De erre nem lehet nemet mondani, de azt nem tudtam, hogy végül is teljes értékű rendezője leszek ennek a dolognak, hiszen azt eljött a világításpróba, mindenféle anyagi vonzatú döntéseket kellett hozni, tehát igen, ezt most én megrendeztem. Engem is
meglepett téged ez a feladat, hogy miket követel?
Nem lepett meg, hiszen tudtam, hogy ez mivel jár, inkább azt nem tudtam, hogy én mind erre vállalkoztam. Tehát amikor a Balázsral beszéltem, akkor inkább a játékmester, vagy egyfajta tükör szerepére próbáltam én vállalkozni, de aztán úgy alakult, hogy mindent kellett. Én a másik oldalon még nem ültem végig világításpróbát. Tehát én nem terveztettem még anyagi, vagy pénzért díszletet, tehát ilyenfajta döntéseket még nem kellett hozni. És ez meglepett, hogy ez valóban rám szakad, és a Balázs nagyon ügyesen így hirtelen át is testálta rám az összes feladatot. Harcos utolsó hét volt, de most már örülök, meg hála Istennek nagyon jól is sikerült ez a premier. Ugye aztán most már túl vagyok rajta, de nem volt egyszerű.
Idén karácsony és szilveszter között látható majd ez a
29-én,
igen. Na most kétszer említetted a világosítás próbát, azzal hogy boldogult? Kaptál segítséget? Otthon megsúgták neked, hogy mit kell ilyenkor figyelni, csinálni?
Kevés sugást kaptam, mert a párom éppen akkor készült a Macbeth premierre, tehát minden egyszerre volt a nyilvánosunk a próba, az utolsó szakasz is. Egy napon volt a premierünk is. Így aztán kérdeztem tőle dolgokat, de azt éreztem, hogy mivel ő ebben jártas, hiszen ő alternatív színházi szervező, rendező és emberként ezeket ő maguk csinálták, például az Atlantisszal 10 éven keresztül, ezért én bizonyos szinten egyszer már nekem nincs több ötletem. Tehát, hogyha az Ádám elmondta nekem a lámpák sorát is, hogy mit tud egy lámpa, jó, de már abból én nem tudok improvizálni, hogyha valami miatt az mégsem működik. Elvileg kaptam segítséget, de gyakorlatilag mégis rám szakadt ott az utolsó egy napban. Hát most így alakul, de úgy próbáltam a megérzésémre hagyatkozni, és nem lámpaneveket akartam kimondani, illetve hogy milyen erősséggel égjenek, azt sem fogalmaztam meg, de mit akarok látni, azt tudtam.
És amikor ültél aztán a bemutatón, úgy találtad, hogy sikerült?
A nyilvánoson még azt éreztem, hogy hát a rettegés fogott el, hiszen volt egy az első 5 percben a számítógép elszállt, és hirtelen egy szivárvány színt láttunk csak a vetítésből, aztán semmit, és akkor megijedtem, hogy ez most hogyan tovább. De aztán valahogy visszaérkezett a technika. Nagyon feszülten figyeltem a premiért is, néztem az összes technikai elemet, de nem hagyott cserbe minket a premiér, hál' Istennek.
Kedvet kaptál ehhez az oldalhoz?
Ízlelgettem még. Most még az annyira friss, és valóban nagyon harcos volt ez az utolsó hét, hogy most éppen nem gondolom, hogy szeretnék valamibe belevágni, de végül is szerintem el lehet, hogy lesz majd később is valami. Talán.
Színészként a legutóbbi premiered, az sem volt régen, a Centrál Színházban a Broadway fölött az ég című musical paródia, talán ennek nevezhetném. Hogy fogadták ezt? Milyen fogadtatás ennek az előadásnak? Kérdezem, nagyon kíváncsian, megmondom miért. Én számomra, majdhogy nem revelatív volt, számomra elég jelentős élmény volt. De úgy érzem, nem de, úgy érzem, hogy nehéz eltalálni az ideális közönséget erre. Mondjuk lehet, hogy Stuber Andrea volt az ideális közönség egyedül, vagy hárman, de aki a musicalt szereti, az könnyen érezheti úgy, hogy őt valamilyen szinten kicsit kicsúfolják az ő szeretett műfaját. Aki meg nem szereti, az eleve be sem megy arra, aminek az a cím, hogy Broadway fölött az ég, és musical akármilyen jelzővel illeti ön ironikusan, vagy ön kritikusan a színház, hiszen a plakátok az szerepet, na én ki sem mondom, mert csúnya, de a plakát se írta ki, hanem ott volt egy jelzés, tehát hogy erősen leminősítő szlogenje volt, hát merőben humorból, meg szellemességből, meg önire. Na, tehát a lényeg, hogy érzed, van ennek közönsége, és megtalálja a közönségét?
Megtalálja, tehát mindig figyeljük őket, meg lehet érezni a reakciókat. Nem árulunk zsákba macskát, mert tehát a Centrál Színház honlapján olvasható az, hogy nagyjából úgy merre van ez a darab, meg miről szólhat, de ülnek be úgy hölgyek, urak, akik teljesen szép, zenés, ilyen kis hagyományos dologra vágylak, és egy döbben tarcokat látunk lentől, hogy kis csillogó kis szemek, hogy ez most mi. De volt olyan is, hogy a rendező hallotta, hogy egy sorban ültek, valószínűleg egy busszal jöttek, vagy egy baráti kör, akik végig méltatlankodták, hogy ez mi? Hogy ez, hogy képzelik? De végig maradtak, és tulajdonképpen ennek a hevületéből nézték végig az előadást, de a reakciókból, a nevetésekből, meg a rám csodálkozásból halljuk, hogy megtalálta a közönségét. Tehát tegnap este is volt, és nagyon-nagyon vevők voltak ennek a darabnak a poénjaira, illetve az abszurd humorára. Tehát szerintem úgy vagy szájhagyomány is után is terjed, vagy alapján is terjed, vagy pedig tényleg jó a Centrál Színház honlapján levő pár mondat arra, hogy megtalálja a közönségét. Tehát úgy érzem, hogy ebben most nincs gondunk.
Ez egyébként egy külön talány, hogy hogy jutnak, tehát hogy terjednek hírek arról, hogy mit érdemes kinek megnézni, ez volt, akit megfejtetetlen, de amikor én láttam, én is úgy éreztem, hogy nem én voltam az egyetlen élvezője az előadásnak, hanem sokat röhincséltek körülöttem.
Sokan mondják, hogy belterjes, nagyon színházi, de úgy érzem, hogy azért lehet érteni annak is, aki nem színházban dolgozik, vagy színház körül, tehát nem annyira belterjes, hogy akkor ott most egy civil néző kellemetlenül érezze magát. Rendben lesz ez, úgy érzem, megtalálja a közönségét.
Kis Márton írta és rendezte, aki tulajdonképpen az alternatív színházi világból emelt be magához a Centrál Színház, egy érdekes választás, és ő hozott egy ilyen különös, sajátos, egyéni világot, nézőpontot, vagy színházi szemléletet. Tulajdonképpen neked is van egy alternatív színházi vonulattól több ágon is. Ez így érződik ilyenkor, hogy ti tudtok másról is máshogyan beszélni, vagy mindegy, a tehetségek összeadódnak, vagy szétszaladnak, vagy hogy van ez? Tehát, hogy a Kis Márton neked milyen? Na, röviden azt hiszem, ezt akarom kérdezni.
Nagyon érzékeny ember ő, és ezt nehezen tudnám megfogalmazni, hogy ez az alternatív világnál. Talán azt érzem, hogy ő nem iparos. Úgy, ahogy néha kell is iparosnak lenni egy színházi rendezőnek, vagy egy színházi színésznek, mert hiszen havi 25-öket játszva, vagy rengeteget évadonként 3-4-et bepróbálva, valóban lesz egy olyan fajta rutin, ami ipari szintű, és a Marciban ez nincs. És nem is törekszik rá, sőt, szerintem, hogyha valaha magán észreveszi, akkor mindent letesz és elfut. Tehát, hogy ő ezt nem szeretné, neki ez fontos, hogy ő maradjon meg olyan művésznek, aki mindig azt teszi, vagy azt írja, és azt rendezi, amit akar és szeret. Ez nagyon szimpatikus, nagyon frissítő ilyen emberekkel találkozni. Ő magamban is valóban frissíti azokat, akár amit magamból is unok. Vagy amit előkapok, hogyha úgy érzem, hogy az illető rendező vagy színházi helyzet semmit nem akar tőlem, csak hogy végrehajtsak. Tehát nekem is felfrissülés, a magamat is frissítem ezekkel. Örülök, hogy találkoztunk a Marcival. Jó próba folyamat volt, nem nagyon kemény volt. Tehát 2 hónapon keresztül napi 8 órában voltunk színpadon, és a Marci rettentően alapos, nagyon szeret sokat bőven próbálni, így aztán este 9 körül már azt éreztem, hogy elájulok, de megérte meg a végére, hál' Istennek, hogy összeért ez a csapat. Nagyon jó kis csapattá kovácsolódtunk. Ami azért furcsa, hogy a Centrál Színháznak mi társulati tagjai vagyunk, de a színház nagyon speciális, tehát rengeteg a vendégművész, vagy vendéghelyzet, és nem olyan fajta társulatiság van, mint ahol én voltam eddig. És így most ez a kis csapat, ez olyan hagyományosan jól lett csapat.
Hát végül is ti vagytok ott a mag, igen, az alap.
Hát egy pár emberrel bővítve még, akár a Kornélia, vagy a Schmitzoli, tehát vannak még az, olyan emberek, akik az alap csapat részei, de hát speciális Centrál Színház ebből a szempontból.
A Centrál Színházzal fogjuk majd folytatni, de most hallgatunk egy kis zenét, és én nagyon bízom abban, hogy valamit valahonnan te fogsz énekelni. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Botos Évával beszélgetünk a Centrál Színházról. Éppen nem olyan régen vagy tagot, és én úgy érzem, hogy neked bevált a Centrál Színház. Nem várom, hogy tiltakozz vagy ellentmond, de most előadom ehhez a kis teóriámat, amit itt kigondoltam ma reggel, vagy amire gondoltam ma reggel, hogy a színészi életedben majd most lassan egy nehezebb időszak jön, a középkorúság lassan-lassan elérése, ami hát tudva levőleg a drámairodalomban egy kevéssé, drámairodalomban kevéssé preferált korszak, tehát egyszerűen kevesebb a szerep, és úgy gondolom, hogy ezt a szakaszt tekintve te nagyon jó helyen vagy a Centrál Színházban, mert ez a színház a mindenekről a szaktudásra épít. Tehát olyan fajta előadások vannak, amikben nagyon jól kell tudni a szakmát. Hú, hogy fogom ezt? Igen. És az a fajta színésznő vagy, akinek a szaktudása mellett a könnyedség sem áll távol tőle. Ezt a könnyedség sem áll távol tőle megfogalmazást, ezt onnan veszem, hogy a Várkonyi Zoltánnal foglalkozván nem olyan régiben fölmerült az, hogy az ő Vígszínházi korszakában neki személy szerint, aki egy nagyszerű, könnyűkezű rendező volt, sokkal jobban tudott dolgozni az olyan színészekkel, akiktől a könnyedség sem állt távol. Tehát jobban boldogult a Darvas Ivánnal és a Rutka Évával, mint a Latinovics Zoltánnal és a Básti Lajossal. Most, hogy erre miért asszociáltam erre rólad, Azt nem tudom, de valahogy van bennem egy ilyen elképzelés a Vígszínház színház egy típusú színésznőről, és nem sokat tudok mondani a mai magyar színházból, akit én ilyennek gondolok, hogy Vígszínházi színésznő típus, de te vagy az egyik. Most, ha mondani kellene még, akkor valószínűleg a Sely Júci, meg a Balsai Móni körül, talán még a Szabó Márta körül gondolok, de te például ilyen vagy, és ennek azt gondolom, hogy ennek valami nagyon széles körű szaktudás az alapja. Tehát ezt is tudja, azt is tudja, ebben is jó, abban is jó, és téged én ilyennek tartalak. Most, hogy ebből lesz-e valami kérdés, hogy ilyen hosszan beszélni, azt nem tudom, de azzal kezdtem, hogy szerintem a Centrál Színház az egész profiliánál, érdeklődésénél, kíváncsiságánál fogva, ami alatt azt értem, hogy például keresi a modern kortárs új szórakoztató darabokat, aztán vagy jót talál, vagy nem, ez másik kérdés, de hogy van benne igény erre, hogy ez egy ponton valahol érintkeztethető veled.
Igen, de egyébként ez a fajta szaktudás kérdése, ez nálam azért, tehát azért tartom jogos meglátásnak, mert nekem 14 éves korom óta ez a hobbim. Akkor a debreceni gimnáziumban kezdtem, a drámatagos tagozatos gimnáziumban, ahol nagyon jó tanáraim voltak, és valóban elkezdtek olyan alapokat tanítani, ami egy életre szóló. Tehát akár versmondás, de a versmondás szerkezete. Vagy például a Kis Péter Ernő, akkori debreceni tanárom olyan fajta feladatokat adott, amikor először 3 perces, majd 15 perces, majd fél órás saját műsort kellett szerkeszteni. Ami valóban szakmai kérdés, itt független a tehetségtől, vagy a kinek ki a szimpatikus, vagy kinek ki az ízlése, és én ezt megszerettem, ezt a fajta látásmódot, hogy az ember tényleg megtanulja a szakma csinyát, binyát. Nekem ez a hobbim. És később is próbálkoztam, mindent összeszed, nagyon érdekel mindenkinek a próbamódszere, nagyon érdekelnek a diákok is, tehát akik elkezdi tanulni ezt az egészet, hogy hogyan lehet belőle kihozni, vagy kibillenteni a kis biztonsági állapotából. Tehát nekem ez valóban tud mankó lenni bármilyen helyzetben, hogyha akárhova dobnak, valószínűleg helytállok. A helytállás, most megint leveszem róla azt, hogy kinek mi az ízlése, szimpatikus vagyok-e vagy nem, de nagyon nehezen lehet megfogni. És amikor annó sokat harcoltunk, de egy Márta István féle új színházba eljöttem, és tisztelen becsülöm minden jó tulajdonságát és döntését az Istvánnak, és ezúton is üdvözlöm, de tudom azt, hogy a beszélgetéseimben lehettek érzelmi döntések, vagy irántam érzett gondolatok, de szakmailag nem lehetett megfogni. És én erre mindig is büszke voltam, hogy nem, hogy ezeket én így szeretem, meg úgy ezeket magamba kifejlesztettem, és most, amikor Centrál Színház előtt volt a nehezebb időszak a baba után, akkor úgy éreztem, hogy most ezeket kell mozgósítani. Én azelőtt nem énekeltem, de tudtam, hogy van hangom, és ha csak kell, akkor most énekelni fogok, mert miért ne? És ilyen vészhelyzetekben jó dolog, hogyha az ember alapozott. Aztán onnantól kezdve meg a szerencse, vagy bárminek is nevezzük, hozhat helyzeteket, de ez enélkül nagy bajban van az, aki ezt a szakmát választja, hogyha nincs ilyenfajta biztos alapozás. Jó alapozást kaptam, tényleg, hál' Istennek, tehát nem... Na, szóval ezt gondolom most.
Jó, ebből még egyre és másra visszatérünk, de most akkor oda mennék az alapozáshoz, hogy Benedek Miklós osztályába jártál a főiskolára. Vajon Benedek Miklós, próbáltam így elhelyezni őt ebben az alapozásban, hogy stílus, módszerek, stb. Vajon neked Benedek Miklós, mint tanár, hogyan jött be? Mert tudok olyat, akinek nem jött be egyáltalán, pont ebben a műsorban a Stefano Csangéla mesélte, hogy másnak meg bejön. Hogy neked vajon ő tudott-e ebben az alapozásban nagyon komolyan részt venni, és volt-e olyan személyre szóló csomagot tőle, amit vittél? Vagy?
Szerintem ő a Szépernő Szomori Molnár vonalat, tehát nála jobban ezt nagyon kevesen értik. Úgy, amikor ezekkel foglalkoztunk az órákon, vagy ezen a 4 éven, rengeteg olyan tapasztalatot, vagy technikát, vagy megközelítési nézőpontot mutatott, amivel közelebb kerültünk, és a végére félszavakból is értettük egymást a 4. év végére. Ő egy ilyen világ. Az ő világát át tudta adni, hitelesen és önazonosan, és ő belőle kevés van. Tehát ez a fajta világ nagyon ritka manapság a színészek között. Szerintem ezt biztosan át lehetett venni, és meg lehetett figyelni, és meg lehetett belőle tanulni.
Volt évfolyam, vagy osztálytalálkozótok? Most nem éppen kereken
végeztetek. Volt, de nem igazán. Mi nem voltunk jó osztály. És mondjuk ebbe például a Miklós egy kicsit nagyon nagy teret adott az embereknek, nagyon, nagyon szabadjára voltunk keresztve, és az sajnos ebben a korban még mindig nem lehet felnőttnek nevezni a diákokat, és hát néha világon senki nem ment be bizonyos órákra.
Tehát éltetek a
szabadsággal. Hát nagyon is éltünk a szabadsággal, így aztán az osztályközösség is egy nagyon zilált kis csapat lett. Meg hát nekünk egyébként nem volt könnyű dolgunk, mert az évfolyamtársaik voltak a Zsámbéki osztály is. És rossz érzés volt nagyon, amikor mondjuk az ő vizsgájukra Szabó Istvántól kezdve az egész szakma elment, nálunk pedig a legjobban kidolgozott, vagy legnagyobb munkával készített vizsgánkon is maximum a, nem tudom ki, a művészeti titkárt ki tudott eljönni, mert a többiek így menek. Tehát nem voltak érdekeltek akár, vagy nem voltak motiváltak. És ez nehéz néz. Tehát nagy különbség volt, ilyen kis. Mert hogy is mondják, olyan gyerekek voltunk, akik nem voltak édes gyerekek egy kicsit úgy. Nekünk Miklósnak nem volt színháza például. Nem volt az a kör, aki velünk akart, tehát minket meg akart ismerni, vagy továbbvinni. De nem baj, ez így alakult, de azért lettünk egy kicsit nehezebb sorsú csapat.
Mint. Sokan voltatok nagyon, nem rostáltak?
Nem? Akkoriban már nem volt rosta. Tehát akkor már, most ezt csúnyán mondva, de ez a fejkvótás rendszer volt, tehát nem nagyon akart a főiskola megszabadulni diákoktól. Talán egy-egy ember volt mind a két osztályból, akit eltanácsoltak.
Uh-huh. Na, az elején itt említetted, már minek az elején? Jó, tehát egy kicsit korábban, hogy például úgy döntöttél, hogy énekelni fogsz. És nyilván ebből valamelyest ered az Edith és Marlene bemutató, ami
egy éve volt
a Centrál Színházban. És ahogy én ennek utána olvastam, az a benyomásom támadt, illetve nem benyomásom támadt, hanem úgy értettem, hogy ezt voltaképp te találtad ki, és hogy te gondoltad-e azt is, hogy Mészáros Márta rendezze, és ha jól értem, partnert is te választottad ki magadnak. Tehát elég határozott elképzelésed volt arról, hogy te ezt csinálni akarod, kikkel és hogyan.
Így van, és pontosan akkor fogalmazódott meg bennem ez a terv, amikor semmi dolgom nem volt. De amikor csak toltam a babakocsimat, és igazából azt se tudtam, hogy valaha lesz-e még premierem, amiben én szerepelek. És akkor azt gondoltam, hogy akkor mozgósítom mindenemet. Én ezt a darabot, az az igazság, hogy nem emlékszem, hogy vagy felvételről, vagy élőben, tehát nagyon ködös az emlékem, hogy hogyan találkoztam én a Kútvölgyi Zsikés verzióval, de valahogy nagyon szerettem. A Piaf Taluk világát imádom. És úgy éreztem, hogy ez valahogy nekem ez jó lesz. És akkor gyorsan elkezdtem összekolompolni embereket, és két év alapozás után lett tavaly, december 5-én a premier. Az adott volt, hogy a Mészáros Márta lehetne, hiszen 25 éve is ő rendezte ezt a Zsikéknek, mert nagyon sok helyen rendezte már a világban. Érdekes találkozás volt, nem mondom, hogy nem volt harcmentes, de jól jöttünk ki belőle, hál' Istennek.
Nem hagyott benneteket eléggé? Harcolni kellett?
Én azt érzem, hogy szerintem nagyon erős képe volt, hogy mit akar látni, viszont nekem is. És ez a kettő, ez néha volt ott egymás energiáját, de aztán egyszer csak úgy elcsitultunk, és akkor be tudott lendülni a dolog. Én azt éreztem, hogy valami egészen más szeretne látni, valaki mástól. És én meg tudtam, hogy én meg érzem azt, ami miatt én ebbe belevágtam. Ez az ügy egy kicsit harcolt egy pár hétig, a négyből.
Akkor végül is a kép az lett, amit te láttál.
Az lett.
Én úgy képzelem, hogy ezt eljátsza az ember, ezt az Edith Piafot, elénekli a dalait ebben az előadásban, amit ő sajnálatosan még előttem áll, a megtekintésen.
Ez nem tetszeni fog.
Hogy ebben nagyon-nagyon kiélheti magát az ember.
Bizony. Iszonyatosan izgalmas előtte, reggel 8-tól már az élet, de a végére...
Hogy nem meséld el reggel 8-tól, hogy van?
Most már egy enyhül, de reggel 8-tól az van, hogy próbálok úgy elhelyezkedni, úgyhogy ne legyek a gyomorgörcsömet valahogy leküzdeni sétával, vagy valami fajta gyermekprogrammal, de már így a gyomor indul, és akkor általában mindig hamarabb bemegyek olyan 16:30-ra a színházba, előkapom a szövegkönyvemet, átnézem a dalokat, átfutom, nagyon sok dal van, 11, és nagyon a szövegek is, hogy nehogy valaki elmászon a fejemből, és akkor már jön az egész este 7-re, és addigra még a hajba is, tehát mindent hamarabb csinálok. És hát az első előadások az halálfélelem, tényleg. A bemutató is azt éreztem, hogy minek kellett ez nekem, mit fogok meghalni. Néztük a Nagykálózi Eszterrel magunkat a tükörbe, hogy épesző emberek nem csinálnák ezt magukkal, hogy ennyi idősen itt rettegnek, és minden porszikájuk életmentésért kiállt. De aztán ez tényleg enyhült. Tehát most már hál' Istennek ment annyi, hogy nem ez a fajta druk van bennem, de A végére, amikor vége van, és hála Istennek nagyon mindent beladok, akkor mintha átment volna egy úthenger, de nagyon jó érzés, és akkor mindig így veszek egy üveg bort, és hazamegyek.
És a közönség, felteszem, imádja, ezért is lep engem meg egy kicsit az a nagy félelem, mert valahogy ez annyira, tehát annyira biztosan eltalálja a közönséget.
Igen, de mindenkinek van egy Edit Piaf képe, ami nagyon pontos, hiszen rengeteg hanganyag van, képi anyag van, tehát én azért alkatilag közelebb áll, hát, kicsi vagyok, meg van egy fura arcom, tehát hogy ezeket így rendbe lehet szedni, de hogyha valaki ugyanazt várja, vagy valaki is azt várja, az már csalódik, hiszen logikusan nem Edith Piaf filmbe, plusz a hang. Hát utánozhatatlan, kivételes képességű énekesnő volt, ehhez is egy pofátlan önbizalom, vagy kétségbeesettség kellett tőlem. Hát emlékszem én arra, amikor a próba folyamat elején zokogva telefonáltam a páromnak, hogy most hagyom abba, mert hallottam magamat a zongorás próbán, és ez nem lehet, ez borzalmas, ezt nem fogják kibírni a nézők. Ő megnyugtatgatott, de... Szóval, hogy sok mindennek kell olyannak lenni, hogy ne is karaoke hangulat legyen, hogy valaki leutánoz valamit. Legyen abban valami egyéni, de nagyon más nem lehet, mert akkor már hiányérzetet teremt, hogy akkor miért más. Szóval sok minden állt össze, úgy érzem, hogy jó szinten, mert azt mondják az emberek, hogy olyan, de nem olyan, de mégsem azt várják, és akkor végül is elértem a célomat.
Ez végül is most, ahogy így beszélsz róla, meg így, hogy nem láttam, nyilvánvalóan sokkal nehezebb, mint én gondolnám így magamtól, aki láttam ezt a darabot néhányszor, és a legregragadt tapasztalatom az, például emlékszem Békés Csabán láttam, hogy ülnek az asszonyok, középkorú és idős asszonyok a nézőtéren, ilyen stúdió körülmények között ment, és folyik az, tehát elkezdi a Edith-et játszó színésznő énekelni, a magas jég leszakadt, tudod, halál, boxoló, nem tudom, és akkor potyognak a könnyek. Tehát azért is, mert ismerjük, tehát annyira biztosan számíthatunk az érzelmeinkre, de nagyon fel vagyok csinálva egyébként, úgyhogy már holnap szaladnék, ha játszanátok, de várnom kell januárig, és abban biztos vagyok, hogy ez egy fontos pont a pályádon, hogy ezt megcsináltad sikerrel.
Hát az is, hogy létrejött, illetve valóban nagyon nagy élmény csinálni, és bárcsak mindig lenne, és sose vennék le, vagy sose lenne okafogyott, hogy nekiálljunk egy estére, de nagyon nagy harc volt az is, és ezek a kis harcok, akár ez a kis hercegrendezés, vagy egy ilyenfajta projekt létrehozása erősít, mert nem csak egy álom marad, vagy jaj, de létrehoznék valamit, című mondatok gyűlnek, hanem ott van, megcsináltam, megerősít, és nagyon jó érzés a harcain kívül, hogy tényleg létrejött, és nem csak a számjár, vagy nem csak álmodozom.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Thank you. életemmel, tiszta érzelemmel játsz. Led, 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 játsz. A képzelettel szerelmet a végtelemmel játsz.
Minden gyerek, játsszuk, hogy a világ kerek.
Játsz az életemmel.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Botos Évával beszélgetünk. Most, ahogy így ránéztem az életedre, pályádra, tulajdonképpen meglepett, mert erre itt soha nem gondoltam, hogy te vagy az a színész, lehet, hogy volt még ilyen, de nem sok, aki az Új Színházat teljesen végigcsinálta, úgy értem, na, addig, ameddig. De tehát, tehát hogy lényeg az, hogy azzal kezdted, hogy Arany János Színházba szerződtél, ami akkor még Arany János Színház volt, és talán a Metzner János Metzner volt az igazgatója, és akkor készülődött gyerekszínházból feljebb nyitni a nagy közönség felé. Igen, azután jött Székely Gábor, azután jött Márta István korszaka.
Én ott fejeztem be, 12 év múlva.
Tehát aztán, igen, aztán már te nem folytattad, nem is a végén jöttél el, hanem korábban jöttél el, egyel korábban. Nem is emlékszem pontosan, hogy mikor és hogyan, de valahogy úgy maradt meg bennem, hogy ez egy nagyon karakán eljövés volt az Új Színházból.
Hát nagyon, nagyon harcos, valahogy úgy alakult ez, de szerintem minden ilyen fajta színházi szakítás olyan, mint egy magánéleti szakítás. De nagyon hasonló harcokkal, néha teljesen igazságtalan veszekedésekkel. Én sem gondolom, hogy nekem mindenben igazam volt, biztos, hogy az Istvánnak sem. De a lényege csak annyi volt, hogy 12 év, az tud sok lenni, vagy egyszer csak úgy eltávolodnak az egyéniségek, pedig egyszer közel kezdték. És ahogy az ember érik, vagy bárki valahogy fejlődik, egyszer csak úgy másfele fejlődött, vagy másfele értem én, és azt vettem észre, hogy nem vagyok, tehát nem inspirálok, és engem sem inspirálnak, illetve nem vagyok részes a művészi munkának, hanem kapok egy feladatot, és végrehajtom. Nagyon hasonlóak lettek egyszer csak a feladatok, és igazából az keserített el, hogy 35 évesen játszottam egy 16 éves kislányt, és úgy éreztem, hogy jó, külső nem volt vészes, tehát sem egy néző sem követelte vissza azért a jegyét, mert ez a hölgy miért néz ki, így pedig 16 éves játszik, csak nem azokat, tehát nem azokat fogalmaz az ember 35 évesen, mint mondjuk pálya kezdetén. És nem tudtam avval már mit kezdeni, hogy én még mindig fia 20-20-tizeneket, nem éreztem benne jól magam, egyáltalán nem inspirált semmire. Tehát úgy éreztem, hogy valahogy elcsúsztunk, és akkor nagy harcos eljövés volt a semmire. És akkor Kővári Katalin rendezőnő mondta, hogy olyan idők jönnek, Éva, hogy fogózkodj meg az öltöző asztalodba. És igaza van, és ezen valahol nevettünk, de nem is tudtam még akkor, hogy mennyire igaza van. Viszont azt tudtam, hogy ha itt maradok, akkor nem tudok magammal szembesülni. Egyszerűen mindent látok, hogy milyen, mindent értek magamból, hogy milyenné tenne ez. A legrosszabb formámat kezdtem el. Tehát valahogy belőlem a legrosszabbakat hozta, gyávának éreztem magam, és nem tudtam ebben mit kezdeni, nekem el kellett jönni a semmire.
Az is érdekes ebben, hogy csak önmagában ebben a Márta István korszakban több korszak volt.
Igen.
Tehát tulajdonképpen változtak a művészeti meghatározó személyek, tehát akik magát ugye csinálták az előadásokat, vagy mert hát Márta István egy igazgató volt, de nem alkotó művészi szemlélettel vezette azt a színházat. Tehát azért volt ott Kis Csaba Éra,
Vidnyánszky Attila,
időszak volt.
Meg nagyon sok, hát én 30 rendezővel dolgoztam.
Igen, erről majd akarok beszélni, mert ez egészen meghökkentő, hogy te, neked mennyi mindenkivel van tapasztalatod. És ezen belül a te érád az elég változatos volt. Tehát például most, ha megnézem, úgy látom, hogy te eljátszottad Desdemónát, tudom, Otellónak hívják, igen, című darabban, és akkor utána simán voltál, nem tudom én, a szereplő listán tizedik vagy, tehát hogy valahogy nem épült az a dolog, ezt most így utólag végignézve a szerepeidet, én is így látom, hogy nem épült az a dolog. Tehát aztán volt, hogy kifejezetten hátra voltál sorolva, úgy érzem, és ezt nyilván az ember saját maga úgy éli meg, hogy hát hogy éli meg. Ehhez képest még sokáig is maradtál.
Bizony, tehát egyébként kicsit tovább maradtam, de az volt az érdekes, hogy mivel nálunk nagyon-nagyon, tehát mindig jöttek az újabb és újabb rendezők, ők nem színészre jöttek, hanem hoztak egy megvalósítandó darabot. És innentől kezdve nem volt csapatépítés, hanem jött valaki, volt egy ötlete, megvalósította, soha többé nem jött, még hogyha megszeretett, sem jött vissza, tehát nem mondta azt, hogy na, az akkor a Botos Évának legközelebb, majd nem tudom, mit adok, mert nem jött soha többé vissza. 12 év alatt 30 rendezővel dolgoztam, az a rengeteg, és ebből nagyon kevés jött még egyszer vissza, talán a Kis Csabával dolgoztam, többször az Attillával, Vigyenszkival, Rudolf Péterrel, talán kettő, de az összes többi egy. És ezért nem, tehát én értettem, hogy mi van. Viszont nagyon nehéz volt. Egyrészt ennyi embernek megfelel, tehát ennyi emberrel hangot találni, és ilyen furcsaságokat eljátszani. Tehát én tényleg minden voltam már. Nem volt olyan szerepkör, amit, tehát voltam kisfiútól kezdve, minden, nagy az, öreg az, mert bármi, ami jó, nagyon jó, mert rengeteget tanultam tényleg belőle, de az a fajta személyiség vagy brandépítés nálunk nem volt jellemző. Tehát akiket a Máta István hozott, azok úgy nem tudták ki alakítani magukat, mert nem arra voltunk ott, hanem tényleg szolgáltuk ezeket a helyzeteket, és valószínűleg mondjuk egy újabb rendező nem egy Almási Sanyira jött, hanem akkor egyből Gáspár Sándorra gondolt egy nagyobb szerepben, vagy Bubik Istvánra, vagy Nagy Kálózi Eszterre, mert hiszen miért tenni másképp? Hát ő is szeretne valami fajta, tehát ő is jól akar kijönni ebből a helyzetből, és nem valakit kiépíteni akar, vagy valakibe megtalálni egy újabb energiát, hát biztosan ennek.
Úgy érzed, hogy, vagy nem úgy érzed, nem volt olyan rendező, akinek te lettél volna a színésznője?
Volt, de nem jött vissza. Tehát nem, egyszerűen nagyon, tehát hála Istennek velem jó dolgozni, nagyon-nagyon szeret, tehát nem volt velem se soha senkinek gondja, de Szergei Mászlobolcsikov imádott, de megrendelés kapott egy darab dologra, és akkor azt csinálta, legközelebb egy, meg kicsit már jobb helyzetben volt a Szent Évánéjban. De aztán soha többé nem láttuk, de ez még egy előnyösebb helyzet. De nem volt ezzel gond, nem jöttek többet az emberek.
Most, hogy említed a Szent Ivánéjét, kétszer voltál Hermia.
Bizony, és nagyon-nagyon szép élmény volt mind a kettő, a román rendezőnél és a Szergeinél is. Nagyon élveztem.
Tehát, hogy a 30 rendező, meg még ami előtte, meg utána, tehát hihetetlenül gazdag szakmai tapasztalatod van rendezőkkel való munkában, ezt észleltem most végignézvén a szerepeidet. Tehát az, hogy egészen fiatalon a Katona József Színházban, Asernél, az Árkádiában játszottál, majd x évvel később Vidnyánszkikban volt, tehát gyakorlatilag mindenki megvolt neked, aki ma számít ilyen
sok emberrel dolgoztam, igen.
Ezt gondolom, épp úgy előnyös, mint ahogy hátrányos. A hátrányairól beszéltél most az imént, de hát az előnyei is számosak, felteszem.
Sokkal nagyobb, tehát nagyon sok például katonás kollégám van, akik bizonyos mennyiségű emberrel tehát dolgoznak folyamatosan, hál' Istennek nagy kiváló rendezőkkel, de ők nem tudják, milyen az, amikor egyszer csak kapsz valakit, aki nem nagyon mond semmit, de közben pedig nem a célod, egyrészt valamit megalázni se akarnád, vagy nem akarsz egy rossz helyzetet, meg kell lenni az előadásnak, és minél jobb legyen, és akkor meccsezni, sakkozni, akár a kollégákkal, akár volt olyan rendező, aki nem szólalt meg, ott ültünk a György Janusival 20 percig, és mondtuk, hogy most akkor miről beszélgessünk, valami témát találjunk, mert itt meg fogok őrülni, meg éhes lettem, tehát mert büfét akartam, mert olyan helyzetek voltak, hogy valahogy abból ki kellett jönni. És ebből a szempontból tök jó társulat voltunk, mert például Gáspár Sándor mondta mindig, hogy ne arra menjünk, hogy hát segítsük meg, akkor mondjunk mi helyzeteket, és találjunk ki valami szitut, hát működjünk akkor együtt, vagy piszkáljuk ki belőle azt, ami miatt csöndben van. Így aztán nem volt nálunk divat a negatív energia. Tehát van olyan közösség, például imádnak így, úgymond, nem mondom ki, tehát azt szeretik, hogyha jó, rosszul érzi az illető rendező magát, aki új, mert meg nagyon nagy nyitottság volt, mindenki próbálta a legjobbat kihozni. Tanulságos időszak volt.
Erről most eszembe jutott, hogy én láttalak téged olyan előadásban, ahol a darab se nagyon volt különösebben megírva, a rendező se állt ennek a helyzetnek a magaslatán. Ilyenkor az ember felvérteződött már, és akkor megoldja magát valaki. Te most gondolsz egy előadásra? Én
igen,
gondolom.
Nem fogom ki.
Én nem mondjam, fogom nem ki mondani.
Voltak
ilyenek. Tehát, hogy volt ilyen? Ilyenkor, ha az ember, ha eléggé felvértezett, akkor ebből is úgy jön ki, hogy ráadásul az estéket túl is éli.
Igen. Túl kell élni, és ilyenkor az van, hogy azt mozgósítom magamban, hogy amit én kimondok, vagy amit gondolok ott a színpadon, azt én nagyon higgyem. És hogyha ezt nagyon hiszem, abból nagy baj nem lehet, mert akkor a néző érzi azt, hogy ez az ember valami olyat mond, amit úgy hisz. Meg gondol nagyon, és az biztos, hogy hiteles. Tehát a körülményeket, vagy a rendezés, vagy az egészet úgy sem tudom megváltoztatni. Én erre szoktam menni, hogy akkor így nagyon úgy elhiszem, hogy azt én nagyon mondom, nagyon hiszek benne. Nekem ez a technikám, de csodákat nem csinál.
hallgatunk valami megrázó zenét, és aztán folytatjuk.
Menjek, ha vársz, és jössz, hogyha várlak, mert minket összekötnek fényes kis szálak. Emlékszel, nevettünk, sírtunk, csak most volt ez nemrég. Egy kis zúgban meglapul ezernyi szív, emlék. Ha nem simulhat bőrömhöz a bőröd, csak vigyázok rád, hadd legyek az őröd. Ha nem hagyod azt sem, hogy hozzád szóljak, engedd, hogy néha kicsit rád gondoljak. Ha a fényes szálakból semmi sem maradt, csak hadd üljek csöndben az ablakod alatt. Hogy egy dalban elrejtselek, de ne engedd, hogy elfelejtselek.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Botos Évával beszélgettünk, még a zene szólt, megbeszéltük, ki mire gondolt, és akkor most megyünk tovább, illetve még az Új Színházba visszatérnék egy egyetlen bemutató és egy pont erejéig, mert eszembe jutott, pontosabban fölkutattam magamban azt az élményt, hogy amikor a Három nővért Alföldi Róbert rendezésében bemutatta az Új Színház, ami úgy rémik nem volt egy különösen bombasztikus siker, akkor bennem egy bizonyos kis, hát csendes méreg fogalmazódott meg, hogy, hogy az Alföldi Róbert, ha ott van neki ebben a társulatban egy, egy reális háromnővér szereposztás, és arra gondoltam, hogy Györgyi Anna Olga, Pokornivia Mása, Butos Éva Irina, akkor, akkor ő miért nem ezt a három nővét rendezi meg, és miért idős színésznőkkel egy ilyen átértelmezett visszatekintésszerűen. Most ezt teljességgel érdekel, hogy én akkor ezt gondoltam, de ha már így beszélgetünk, akkor csak megkérdezem, hogy jutott-e neked is ilyen gondolat az eszedbe akkor? Vagy ilyesmivel nem foglalkozol, hogy mit kéne neked, mit kéne rád osztani?
Ebben a helyzetben, hogy tényleg az előbb is beszéltük azt, hogy az Új Színházban nagyon, tehát ilyen projektszerűen érkeztek a rendezők, én elfogadtam, hogy a Robinak mások az emberei. És ezért küzdeni tök fölösleges. Tehát, hogyha ő, mit tudom én, például a Júliát a Páfi Katiba látja, akkor nem is, tehát akkor az úgy jó, mert két annyira különböző fajta színész, vagy egyéniség, vagy minden vagyunk, hogy akkor ez biztos, hogy nem ez. Pedig az elvileg Júliább vagyok így klasszikus értelemben, mint a Kati, de ezt csak így lehet akkor, hogyha ő ezt így látja. Viszont valóban ő már érkezett egy kis csapattal, vagy bizonyos emberekkel már dolgozott, akkor semmi baj, akkor legyen ez így. Tehát nálunk, vagy az Új Színházban tényleg okafogyott volt ezen gondolkodni, hogy most ki miért mit csinál. Ő így tudta létrehozni ezt a darabot, vagy így gondolta. Nem társulat, tehát nem hozzánk jöttek általában, hanem egy ügy kapcsán.
Egy helyre jöttek,
ahol van egy
valamit, amit akarnak.
És volt egy-két olyan ember, aki miatt már ezt látták, hogy ez jó tud lenni. Nem gondolkodtam ilyenek.
Most, hogy a Rómeó és Júliát említed, Páfi Kata játszott a Júliát, és Huszár Zsolt volt Rómeó. Vajon Huszár Zsolttal te többször játszottál? Vajon lett volna a Rómeót, ha így magadat elképzelted Júliának? Mert én egyébként őt meg nem láttam Rómeónak.
Hát igen, ez már tényleg az, hogy milyen stílus, vagy milyen irányú az előadás. Szívesen dolgoztam volna vele ebben is, de mondom, az annyira speciális volt, meg annyira elfogadható, hogy ez egy ilyen nézőpontú előadás, hogy ez szerintem másképp nem is lett volna jó. De Zsolttal sokat dolgoztunk, igen.
Te a Neptun Brigád nevű formációban, tehát alternatívilag játszottatok többször együtt, ez tulajdonképpen hogy jött létre ez a csapat, azt lehet mondani, amelynek több bemutatója volt?
Baksaimi Huszár Zsolt hívó szavára érkeztek emberek. Én csak a Grönholm módszerben dolgoztam.
A másodikban?
A Váltságdíjban átvettem. Tehát ott a Tóth Ildi szerepét, az Ildi, azt hiszem, hogy úgy alakult, hogy ő ezt már nem játszotta, és akkor szóltak, de azt nem én próbáltam be. De ő Huszár Zsolt Baksaimre páros kérésére jöttünk össze, hát tegnap is játszottunk még egy Grönholm módszert, most éppen Martó Róbert játssza Huszár Zsolt szerepét, de nem telik el úgy előadás, hogy ne kicsit beszélgetnék úgy a Zsolttal, úgy lelkileg egy kicsit. Ez fantasztikus volt benne, tehát csodálatos alakítása volt, és nekem ez a szerep mindig ő.
Aztán mégis jön valaki helyettesen. Ezzel könnyű megbarátkozni?
Nem,
ezzel nehéz megbarátkozni.
Viszont tényleg megy az élet tovább, és nem ezen a szinten fáj az embernek a másik hiánya, hiszen ez végül is valóban egy szakma, egy szolgáltató ipar, de természetesen valóban nem múlik el úgy előadás, hogy ne gondolnánk a Zsoltra, de tényleg megy az élet tovább.
Na most az utolsó etapban járunk a műsorban, de még mindenképpen szeretném, ha beszélnénk egy kicsit az énekesnői életművedről, vagy hát abszolút lezáratlan életművedről. Tehát, hogy ezt az együttest, amint én így interneten keresgéltem most, hogy halljam, hogy mit hogyan zenéltek, a férjeddel alapítottad, és voltak épp arra vagyok kíváncsi, hogy énekesnőnek lenni az színészi szerep?
Hát most úgy indult először, aztán lett egy emberi szerep is, de én még annó a drámatagozaton Debrecenben voltak vizsgák, mint színitanoncnak, vagy milyen színjátszással foglalkozó diákoknak, és akkor tudták, hogy szépen mondok verset, meg a ballada mondó versenyen biztosan jól szerepele, és akkor jött az énekvizsga, és akkor mindenki mondta, hogy nem baj, énekelni nem tud, de nem baj, majd a próza megoldja, és annyira zavart meg gátlásos emberke voltam, hogy most is érződik a hangomban egy furasság, tehát egy rekedtség, semmi hangom nem volt, tehát egy hallható, egy denevér által felfogható hang sem jött ki a torkomon, tehát ez nekem egyszer csak úgy kijött, de hogy azt nem tudom. Tehát nekem ez az éneklés, ez pontosan onnan indult, a nulláról. Ugye aztán egyszer csak valahogy jött a főiskolán, már gyanús volt, és később meg úgy megtámadott, és nagyon becsempésztem minden új színházas darabból, vagy csak tudtam legalább egy sort, és aztán később a párommal valóban nekiálltunk ennek a kis lemeznek, és azóta már nem csak színészi szerep, hanem úgy próbálom magamat is, tehát így civilebb szerep is, mint színész.
És ez, tehát van koncert is, tehát élőben?
Még amikor elkezdtük, akkor volt, de aztán úgy tényleg úgy alakult, hogy én is folyamatosan dolgozom, és mindenhol van, ez összeegyeztethetetlen lenne, meg a szervezés részéhez is már néha fáradtak is voltunk, de most így ez volt, és ezt szeretjük hallgatni, de nem élő dolog, tehát már nem járunk el akár fellépni, vagy koncertezni, csak úgy tudjuk, hogy volt.
De különben meg énekelsz a Hét boszorkával.
Így van, ott is, vagy akár a Centrál Színház zenés darabjaiban, de egy külön énekesnői létem most nincs így egyedül.
Értem. Van jövőképed, Éva?
Milyen?
Hát az életed, személyes szakmai életedre, vagy Magyarország 2014 román...
Jövőképpen alakulgat, nem könnyű, mert nem olyan, tehát olyan fajta zavarok, vagy a zavaró tényezők lebegnek, amivel hát csak elméletben tudunk számolni, de hogy mondjuk mi lesz, vagy mi lesz azoknak a következménye, azt nem tudom. Azt tudom, hogy mindenféleképpen szeretnék létrehozni saját dolgokat. Ez nem biztos, hogy rendezés, hanem hogy mint az Edit és Málen akár összehozni egy ügy kapcsán embereket, mert az erősít, illetve az tud nekem adni egy olyan önbizalmat, hogy lépni tovább bármilyen helyzeten, hogy ne legyek kiszolgáltatott olyan soha többé, hogy várjam a lehetőségeket. Volt nagyon hosszú idő, én hibám, hogy vártam, és reménykedtem, meguntam ezt várni, és úgy az biztos jövőkép, hogy nem fogok soha többé semmire sem várni. Hát a többi jövőképem az szerintem mind bármelyik magyar honpolgárnak függ attól, hogy mi várható, mi csúran cseppen, de én csak erre tudok. Tehát ez az egy, amit talán uralok, vagy legalábbis úgy hiszem, hogy uralni tudom.
Ez nagyon jó volt így a végére, szerintem. Jó, most így bólogatunk így egymásnak, jó, rendben van. Köszönöm szépen Botos Évának, hogy eljött és beszélgethettünk. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt a Rádió Q-n. Botos Éva volt ma a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám. Én Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!
Ha kérnél, de nem adnak, teremts világot magadnak, és legyen ott egy város, tengerrel határos, szépen elrendezve. Ház is legyen benne, hol tárt ajtókkal várod a megálmodott párod, akivel kéz a kézbe járva, vagy a nagy falat hárva, nem vágytok semmi másra, csak egymásra, és később sok év után nem üldögéltek bután azon a korhadozó kérgen, ami a nagyfa volt még régen. Jó, nem lesz ez így, tudom, nem a világodat unom. Sőt, jó lenne egy város, ami álmokkal határos. De azt hiszem, hogy tévedsz, amikor egyre többször révedsz a semmibe, és várod a megálmodott párod, akivel kéz a kézben járva, vagy a nagy falat hálva. Nem vágytok semmi másra, csak egymásra, és később sok év után nem üldögéltek.